Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdió beszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szólj be a Papnak fórum harmadik alkalmán. Valahol azt hallottam, hogyha valami harmadszorra kerül megrendezésre, az már tradíciónak számít, hagyománynak számít. Tehát kvázi most már kezdünk hagyományt teremteni ezzel a fórum beszélgetéssel. És hát nem tudom, hogy mi szólítja meg a hallgatóságot, de azt gondolom, hogy talán az egyik ez a provokatív cím, hogy Szólj be a Papnak. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy provokatív cím, és lehetne ez bántó is, hiszen ha valakinek beszólnak, az nem igazán örül neki, akinek beszólnak. Ez a cím sokkal inkább azt jelenti, hogy bármit lehet kérdezni természetesen a megfelelő kereteken belül. Mármint, hogy stílusra gondolok most itt jelen pillanatban. Oké. Tehát sok lehetőség van a mai estében. Így szeretném kérni az aktív közreműködésüket. Ugyanis ez a beszélgetés 6-tól 8-ig van meghirdetve, ha jól tudom a plakát szerint. Körülbelül az elmúlt alkalmak másfél óráig tartottak, de ezek az alkalmak addig fognak tartani, amíg vannak kérdések. De hogyha nincsenek kérdések, akkor 6-10-kor átmehetünk a kávézóba és kávézhatunk egy finomat. És itt szeretném megköszönni a Pannonia Reformata Múzeumnak a kedves vendéglátását, hogy immár második alkalommal, illetve bocsánat, harmadik alkalommal vagyunk itt vendégek. Ezt meg tudjuk hálálni a fogyasztásunkkal, mint ahogyan látom, hogy szép számmal fogyasztanak, de ezt lehet majd bepótolni későbbiekben, tehát vissza lehet ide térni akár kávézni, akár pedig a múzeumot meglátogatni. Úgyhogy így buzdítok mindenkit erre, hogy ez így történjen meg. Szeretném bemutatni a mai bátrakat, akiknek be lehet szólni, vagy akik vállalták ezt a provokatív beszélgetést. Bont Zoltán baptista lelkész szeretném nagy szeretettel köszönteni, és egy tapsot szeretnék kérni neki. Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész. Szijjártó László katolikus plébános. És egy új arcot köszönthetek itt a Szólj be a Papnak színpadán, Farkas Gergely református lelkész. Isten hozott benneteket, és mielőtt belevágnánk ma a mai témánkba, egy rövid bemutatkozást azért szeretnék kérni tőletek, illetve a rövid bemutatkozás mellé még egy kérdéssel készülök már így a legelején, hogy mit vártok a mai beszélgetéstől ti személy szerint. A Zolival fogunk kezdeni, mégis ő már egy rutinos játékos.
Bont Zoltán vagyok, pápa baptista gyülekezet. Itt születtem, itt nőttem fel. 8 évet megmenekültem a városba, de végig is visszajöttem. Egyesek szerint ez gáz, szerintem nem baj. És mi egyebet, egy feleség, két gyerek, 3 autó, 4 szoba, hogy nem van ilyesmi, nem tudom, hogy valami kell. Végül, hogy mit várunk, könnyű helyzet vagyok, előbb a Joker, tehát az, hogy egy jó beszélgetés, aztán kész. De remélem, hogy mernek sokan feltenni provokáló kérdés egy ilyen témában is, és előre szólok, hogy iszok kávét, hogy gyorsabban beszéltek, mindenkinek adjak időt arra, hogy majd halljon mellé dolgot.
Szabó Ferenc tábori lelkész vagyok, itt szolgálok a bázis repülőtéren most már a 8. éve. Feleségem szintén lelkész, 4 fiúgyermekünk van. És hát, hogy mit várok, igazából panaszkodni mindenki szeret, ezt tudunk talán magyarok legjobban, tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy ez a téma, hogy az a baj, ez a legaktuálisabb, úgyhogy szintén egy jó beszélgetést várok, egy jó panaszkodást. Köszönöm.
Szijjártó László vagyok, több mint 16 éve vagyok itt pápán, sümegi származású vagyok, tehát most már egy kicsit talán pápainak is mondhatom, meg vallhatom magam. A Tókerti Városrésznek vagyok a plébánosa. És van egy katolikus vicc, amikor a plébános kimegy a szószékre, és elkezd beszélni, és oda szól a minisztránsnak, hogy baj van a mikrofonnal. A hívek ugye automatikusan válaszolnak, és a te lelkeddel. Hát én valami hasonlót várok, hogy baj van. Úgyhogy nagyon sok baj van, de hát majd kíváncsi leszek, hogy milyen a zönök részéről, milyen bajok fognak érni bennünket itt hamarosan.
Jó estét kívánok, én vagyok az új arc, Farkas Gergely, református lelkész, 12 évig gyülekezetben szolgálhattam, 2 évet Budapesten, 10 évet pedig a Balaton partján, Balatonföldvár, Kőröshegy, és 8 éve vagyok itt Pápán a püspöki hivatalban, szolgálhatok a hivatal vezetőjeként, és bemutatkozáshoz és az est témájához annyit, hogy van egy idézet, amit nagyon magaménnak érzek, hogy a kávéból és a sörből is a sötétet és a keserűt szeretem, mert jobban passzolnak az életemhez. Tehát, hogy valahogy így vagyunk, és hogy mit várok. Ezen gondolkozom, de azért nehéz, mert én sokszor úgy vagyok, hogy nem biztos, hogy úgy jó várni, hogy eljussunk A-ból B-be, hanem elindulunk A-ból, aztán majd megérkezünk az ABC valamelyik betűjéhez. Bízom benne, hogy mindannyian a megfelelő betűnél fogunk majd landolni.
Mezei László vagyok. Látva ezt a sok bajt, egyebeket, azt szeretném megkérdezni, hogyan készül egy mai pap, lelkész a tavasz illetésre. Akkor kiáll a szószékre, akkor mekkora felelősséget érez, hogy a bajokat beszélt arról itt a Ferenc, hogy nem aratni jött oda a plébános, hanem vetni, hogy ma mit tud tenni egy pap, hogy nem mindenki a bajról beszéljen.
Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre más választ nem is adhatunk, mint az, hogy nagyon komoly felelősség az, hogy vasárnapról vasárnapra kiállunk a szószékre, a templomba, a imaházba, bárhol az emberek elé, mert még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy jó, hát beszél meg, mond, amit akar. Számtalan olyan jelzés van, ami arra utal, hogy lehet, hogy nem az egész szentírás magyarázatunkat, vagy prédikációt, vagy igehirdetést, vagy bárminek mondjuk, hat mindenkire. Lehet, hogy egyetlen szó, lehet, hogy egyetlen gesztussal tudunk hatni emberre, vagy emberekre. Nekem, megmondom őszintén, hogy az egyik legnehezebb dolog az a hét folyamán, hogy mi lesz vasárnap. Általában én vasárnap este, ha nincs más dolog, akkor én megnézem, hogy mi a következő vasárnapi szentírási szakasz, és úgy érlelődik az emberben, és aztán az ember vagy leírja, vagy vázlatot ír, és idézőjelbe ki adja magából azt, amit a hét folyamán magába vett vasárnap, és nagyon szuperül felkészül az ember, azt gondolja, és talán profi, nyilván a tehetséghez, képességehez képest profin az ember megpróbálja előadni, és a hallgatóságon, vagy az ott lévő embereken nagyon sokszor ilyenkor az ember azt látja, hogy hú, hát mit, hogyha nem is mondtunk volna semmit. Máskor meg, amikor nincs az embernek úgy talán valamikor rendesen annyi ideje, hogy szeretné felkészülni, akkor pedig tényleg az, mint ami a Szentírásban van, hogy ne aggódjatok, majd abban az órában megadatik nektek. És aztán, amikor az ember azt gondolja, hogy hú, most egy nagyon profi hirdetést tartott, arra nem jön semmi reakció. És akkor az ember pedig most milyen jó volt, meg mennyi példát hoztam, meg milyen aktuális volt, meg stb. Sem. Máskor meg, amikor az ember azt hiszi, hogy hú, hát, na jó, ezen is túl vagyunk, akkor meg bejön valaki a sekrestjébe, vagy a következő héten az utcán valaki megállít, hogy fú, atya, az a példa, vagy az a szó, az a mondat, ahogy kitetszett mondani, egy mezopotámia, fú, de fantasztikus volt. Szóval vannak ilyenek, de komolyra fordítva szólt, nagyon nagy felelősség. De ugyanolyan felelősség nem csak a szószéken, hanem bárhol, ahol vagyunk. Például én olyan izgalommal jöttem most is ide, még szerintem most is folyik a hátamon a víz, mert nem, bár magánemberként van itt az ember, de mégsem csak magánemberként, mert azért mégiscsak egy közösséget képviselek, meg mégiscsak azért az egyházat is képviselem. Tehát ez óriási felelősség az, hogy hogyan viselkedünk, mit mondunk, mert ezzel azért én azt gondolom nem csak magunkat, hanem azért Jézust is kell, hogy képviseljük.
Tehát csatlakozva a Lacihoz tulajdonképpen igen, tehát a hét az arról szól, hogy mi lesz vasárnap, tehát az egész hét. És ebből adódóan, tehát nekem tábori lelkészként az egyik legnehezebb, mikor egy két-három perces beszédre kell felkészülni, mert az, hogy felmegyek a szószékre, és mondjuk beszélek 10-15 percet, az nem okoz akkora problémát, mint mondjuk mikor állandóan azt hallom a katonáktól, hogy atyám, rövid legyen. Tehát két percben sokkal nehezebb egy olyan idézőjelben mondta, egy olyan ütős beszédet mondani, amit mondjuk 15 percben könnyebben elmondok. Tehát igazából csatlakozva a Lacihoz, én úgy gondolom, hogy lelkészként nem csak az, hogy felmegyek a szószékre és prédikálok, hanem a lelkésznek az élete prédikáció. Tehát az, hogy hogyan viselkedik, hogy nyilvánul meg az emberek között. Nálam a katonák között, nálam az is prédikáció, bocsánat, ez tényleg egy nagyon ilyen fals, meg tényleg ilyen az életből hozott történet, hogyha elmegyek a konditerembe, és ott azt a katonát találom meg, akit egyébként soha nem találnék meg, és vele ott elkezdek beszélgetni. Tehát már maga az egy prédikáció, tehát, és hát ott is elő lehet hozni az Úristenről az úgynevezett bizonyságtételt. Tehát itt tulajdonképpen a kérdésre válasz, tehát a lelkész mindig mindenhol prédikál. Az, hogy ez mennyiben sikerül, mennyiben nem, tehát az Úristen, tehát az Istenről tesz bizonyságot mindennel. És ez az egyik legfontosabb a vasárnapi prédikáció, de nem az az egyedüli.
Hát én most abban a helyzetben vagyok, hogy minden vasárnap nem állhatok szószéken, de vannak vasárnapok, amikor igen, meg hát 12 évig azért minden vasárnap. Az a baj, hogy most ugye főjegyző úr az egyházról való eszmefuttatás után nehéz ilyen negatív dolgokat mondani, amiket megtapasztaltunk, de teológus koromban azért annyi unalmas áhítatot hallottam, meg sokszor azért, tehát amit mondtam, ez a legyél te is szomorú klub, azért ez egy-egy Isten tiszteletre is elmondható. Tök egyszerű, csinálja a feladatát, hirdesse az evangéliumot, hirdesse az örömhírt, hirdesse a jó hírt. És azt tudja tenni a panasz és a baj ellen. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk. És az a jó, szerintem, hogyha ezt hitelesen tudja tenni. Nyilván minden ember életében, a lelkész életében és az én életemben is vannak nehézségek, vannak törések, vannak nem túl vidám pillanatok és időszakok, de én, amikor bemegyek egy templom, amikor szolgálhatok, én bennem önkéntelenül mindig egy ilyen mosoly van az arcomon. Tehát én én jó lenni az Isten közel, az egy nagy megtiszteltetés, hogy én az Istennek szolgálhatok. És ez persze, ennek megvan a maga súlya, megvan a maga méltósága, de hát ez az öröm, az a emelkedettség, hogy ez egy jó érzés, ez egy jó dolog. És az, hogy örömöt hirdetni, hát ez még jobb, hogy valami jó hírt hirdethetek. Én soha, és akkor ez személyes, én a szószékről soha nem szeretnék életvezetési tanácsokat adni. Azt egy jóga klubban is megkaphatja az ember. A szószékről én soha nem szeretnék úgy prédikálni, hogy te. Én vagyok, meg mi vagyunk. Együtt vagyunk az Isten színe előtt. És a szószékről soha nem szeretnék csak ítéletet szólni, meg csak lehordani az embereket, hanem örömhírt, kegyelmet hirdetni, amit én is megkaptam, és amit én is megélek. És én azt gondolom, hogy ezt tudjuk mi magunk is tenni, nem magunkról beszélünk, nem életvezetési tanácsokat adunk, nem mentálhigiénét gyakorlunk a szószékről, meg a Isten tiszteleti alkalom, hanem az Istenről szólunk, Jézus Krisztusról szólunk, a kegyelemről szólunk. És az elvégzi a munkáját. És még egy, ami nekem ott a Kőrösegyi gyülekezetben nagyon meghatározó volt, és egy nagyon nagy élményem, és ez is az egyházhoz tartozik, hogy és ezt nem tudjuk mi megtenni, de Isten lelke ki tudja munkálni, hogy érezzük azt, hogy egyek vagyunk, hogy egy család vagyunk. Volt egyszer egy Isten tisztelet, már jó néhány éve ott voltam, karácsonyi istentisztelet volt, -5 fok a templomban, úrvacsoraosztás. és nálunk is ilyen közös kelyhet, tehát két kelyhet osztott a lelkész, azaz én a embereknek, és ahogy jöttem, meg a kenyeret is én osztottam, és ahogy jöttek ki az emberek, akkor ugye jó pár év óta ott voltam, és úgy minden arc mögé oda tudtam tenni a történetet. És akkor érzem, hogy hát én valahol azért szeretem ezeket az embereket. És ez milyen jó dolog, hogy mi együtt vagyunk egy gyülekezetben, együtt lehetünk itt ezen az Isten tiszteleten, és a családnak ez a jó érzése, hogy otthon lenni valahol, és milyen jó, hogy mi itt együtt otthon lehetünk az egyházban.
Azt mondanám erre, hogy mondj még egy olyan dolgot, ami annyi életet változtatott meg, mint Isten igéje. Nem tudom, hogy akár csak tized annyit is bármi változtatott meg, akár egy világháború, akár bármi más, nincs olyan, ami ekkora hatása lett volna, mint Isten igéje. És hogyha erről lehet beszélni, akkor ennél jó dolgot nem tudok elképzelni az életembe. Tehát, hogy nem tudok semmiért kitalálni, ami jobb benne annál, mint hogy Isten igéjéről beszélhetek, azt, amit ahogyan engem megszólít, ahogyan engem formál, mint éppen üzenni akar rajtam keresztül. És ez egyszerűen persze félelmetes is, hogy most akkor egy ilyen dolgot ránk mer bízni Isten, vagy éppen ránk mer bízni Isten. Ugyanakkor meg nem is tudok elképzelni jobbat annál, mint hogy az a lehetőség, hogy lehet teljesen más élet, lehet Isten együtt töltött életet élni, hogy erről lehet beszélnem. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb ajándék igazából számomra az, hogy Isten igét hirdetem én is, meg bátorítatok másokat arra, hogy ezt tegyék a gyülekezetben is, aztán a hétköznapi életben is. Úgyhogy számomra ez a legjobb eszköze arra, hogy ne a panaszról szóljon az élet, hanem arról, hogy van kegyelem, van megváltás, van üdvösség.
Az első kérdésem, és ez már itt a hivatásotok révén beszéltetek arról, hogy a prédikáció során mit hirdettek a szószékről, viszont itt azért a jelenlévők többsége nem lelkész és nem pap, hogy ezt tegyük, és valami gyakorlati tanácsot szeretnék tőletek kérni, és gyakorlati személyes tanácsot szeretnék tőletek kérni, mert a válaszokból, meg a beszélgetésből számomra az derült ki, hogy ti is érzitek ezt, hogy mi magyarok, mi emberek gyakran esünk abba a csapdába, hogy az a baj, és ezzel foglalkozunk, és nem tudom, hogy a közönség és bennetek hogy csapódott le. Bennem, ahogy a bajokról beszéltünk, egy komorság lett úr rá, míg nem Gergő mondtad, hogy gyertek közönk és szomorkodjunk együtt, amikor egy kicsit így ki tudtál hozni bennünket ebből. Tehát ha a bajról beszélünk állandóan, akkor sajnos ez a búskomorság lesz, a kilátástalanság lesz úr rá rajtunk, és egy nagyon nagy utat jártunk be a kérdések során, és talán most van itt az ideje annak a kérdésnek, hogy mi a kiút a panaszkodásból, és most a személyes gyakorlati válaszotokra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan lesztek úrrá a saját panaszkodás, a saját panaszaitokon, hogy ebben tudjatok segíteni, és még egy dolgot szeretnék kérni, nyilvánvalóan el fog hangzani az, hogy Istenhez fordultok, és imádkoztok, de még gyakorlatilasabbat is szeretnék esetleg, hogyha van valami konkrét, jó? Nem tudom, hogy érthető.
Hadd száfolyalak már meg. Azt mondja a Biblia, hogy szent nép, királyi papság vagytok, tehát hogy mindazok vagytok, nem csak mi, ez nagyon fontos ilyen szempontból, hogy mindegyikünknek alatott Isten igéje, nem csak arra, hogy minket formáljon, hanem hogy azt szóljuk mi is, hogy adjuk át másoknak körülöttünk, és hogy hadd hallják ők is Isten igéjét. Ez nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy majd a pap elmondja, nektek is, ti is mondjátok nyugodtan bátran azt, amit az igében olvastok, amit megéltek, amit megtapasztaltok. És ilyen szempontból ez egy nagyon erőteljes formáló hatás benned is, hogyha te elmondod, hogy Istennel mit éltél meg, mit tapasztaltál meg, ezt elmondod másoknak, akkor az rád is hatással lesz, hogy tényleg én ezt éltem meg Istennel, hogy? Másfelől pedig a másik ember is hatással lesz, hogy aha, tehát az Úr képes ilyeneket elvégezni az életemben. És ilyen szempontból az, ami személyes nekem, és amire mindig bátorítok másokat, és az nagyon egyszerű dolog a hálaadás. Szoktam azt mondani, hogy legyen egy imanaplód, amiben mindig írd fel a kérésedet, hogy mit kérsz Istentől, és legyen egy rublika arra is, hogy mik a válaszok, hogy mikor adtál választ arra, és mi volt a válasz, amit Isten mondott. Rengetegszer vannak kéréseink Isten felé, és amikor volt olyan, akinek adtam ajándékba, ilyen Isten naplót neveztük el, amiben be volt előre vonalkázva, hogy mit kell beérni, és elkezdte érni, utána jött hozzá olyan két hónap múlva, hogy most jött rá arra, hogy Isten válaszol. Eddig még azt hittem csak, hogy kérezett Istentől, és hogy rájött, hogy válaszol Isten, és milyen meddőbent volt számára, mert fel kellett érni abba a kis naplócskába, hogy mik voltak és mikor a válaszok. És mondtam, hogy oké, akkor most kezdj el rendszeresen hátadni azokat, amiket eddig megéltél Istennel, és az át fog formálni. És ezt saját magam is tapasztalom, amikor valami olyan helyzetben vagyok, neki állok hálát adni Istennek, és ez teljesen átformál engem. Abból, hogy éppen mi lehetőségben vagyok, abba, hogy Isten dicsőítsem. és ennél jobb eszközt, lehet mindjárt hallunk, de én személyesen nem tapasztaltam az életembe.
A kérdésed nagyon nehéz. Igazából ez, én úgy gondolom, hogy minden ember egyedi, minden probléma egyedi, mindenkinek a gondja, problémája saját, az a sajátja, és könnyen le tudjuk söpörni az asztalról, hogy persze, tehát nincs neked gondod, nincs neked problémád, nézd meg az enyémet. Tehát mindig tudunk nagyobbat mondani, különösen, hogyha a mi problémánkról van szó. Most már egy ideje a gyerekeimmel azt a gyakorlatot vezettük be este lefekvés előtt, hogy mindegyik gyerektől meg szoktuk kérdezni a feleségemmel, hogy mondjátok meg, hogy mi volt a mai napban az iskolában, az óvodában, ami a ma történt veled, mi volt a legjobb dolog az életedben. És akkor az elején ez olyan nehézkesen ment, mert mindig az jutott eszükbe a gyerekeknek, hogy mi volt az, ami a negatívum. Mert az befolyásolt, azt hozta gyakorlatilag az iskolából, óvodából, azt hazahozta, nehezen tudta letenni ezeket a problémákat. És aztán egy idő után rájöttek arra, hogy hát mégis milyen jó, de azért a mai napban is voltak jó dolgok. Megdicsért a tanítónéni, az óvónéni, ügyesen tudtam rúgni a labdát, és így tovább. Tehát mindig volt egy olyan dolog a gyerekeknél, amiért hálát lehet adni. És így csatlakoznék a Zolihoz, hogy igen, tehát az emberek nagyon könnyen jutnak oda, akik panaszkodnak, hogy csak azt látják, hogy mi a panasznak az oka, hogy hát bizony ebből nem tudunk kikeveredni, ebből a problémából, ebből a körből. Önmaguk körül forognak, nincs kiút. Holott lehet, hogy egyszerűen az lenne a történetnek a lényege, hogy megnézi a saját életét, és mi az, amiért hálát tud adni. Éppen ma tapasztaltam meg, az Irgalmas Rendi Nővérek Kórházában voltam a feleségemmel egy ilyen kivizsgáláson, és ott egy katolikus hölgy segítőként dolgozott, és ő mondta el, hogy hát igen, most két hete pacemakert ültettek be neki, de megtanult hálát adni azért, hogy hát például nem vak, tud közlekedni, igaz, hogy műtötték, de ennek ellenére éli az életét. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy egyáltalán azt lássuk meg, hogy mennyi pozitívum van a mi életünkben, és lehetne rosszabb. Csak ugye az ember úgy van kódolva, hogy mindig azt látja, hogy mi jöhetne még, vagy mi lehetne még az én életemben, tehát a másiknak miért van jobb, a szomszéd füve miért zöldebb, tehát, és lehetne sorolni ezt az okokat, hogy a másiknak miért könnyebb az élete, miért kevesebb munkával többet keres, tehát itt lehetne sorolni a dolgokat, lehetne panaszkodni ezerre, de itt mindig azt kellene meglátni elsősorban, és én ezt szoktam mondani, bár ezt nagyon nehéz megfogadni. Mi az, amiért hálát tudsz adni a te életedben, abban az adott pillanatban? És hát igen, itt visszatérve a gyerekekhez, tehát mi az a dolog azon a napon, amikor lenyugszik a nap lefekvés előtt, amiért aznap, amit oda tudsz vinni az Isten elé, hogy Uram, köszönöm ezt, ezért hálát adok neked.
Csak csatlakozni tudom, és hogy azzal egészíteném ki, nem is kiegészíteném, hanem csak így tovább fűzném inkább a gondolatot. Ugye Jézus azt mondja, hogy menjetek el és az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, vagyis az örömhírt. És a csuda vigyel, Laci bácsi, most felnyitottad a szememet, hogy hogyan hirdessem én az evangéliumot, meg az örömhírt, hogyha saját magunkat is tényleg csak szapulni tudom itt mások előtt. Szóval ez egy borzalom, komolyan mondom. Úgyhogy engemet most te billentettél ki ebből a letargiából, és ez az egyik gyakorlati válaszom, hogy ilyen társaságba kell járni, és ilyen helyen kell részt venni, hogy az ember kilendüljön ebből a tényleg amikor a tévéből, a rádióból, meg mindenhonnan szapulnak bennünket, meg mi is egymást, és akkor ráadásul még önmagunkról is tényleg így beszél. Ja, igen. Igen.
Még az is
gyerekeivel. Ja, igen. És ez az egyik gyakorlati válaszom tényleg, hogy tényleg ilyen helyre kell jönni, meg lenni, ahol a nehézségek mellett vidámak is tudunk lenni, és egy kollega, akit én nem ismerhettem, még szeminarista voltam, amikor ezt a lelki vezetőnk, a spirituális atyánk egyik esti elmélkedésben elmondta, hogy volt egy atya, akit mindenki csak úgy ismert, hogy nagyon vicces kedvű volt, és mindig ott volt a humor a szívében, a lelkében, meg a száján is. És ezzel az atyával az történt, hogy valamilyen betegség következtében először levágták a egyik lábát, és levágták a másik lábát. És ez olyan hatással volt rá, hogy teljesen elveszítette a humorérzékét, és mindenkivel durván viselkedett, és durván beszélt, bekerült a kórházba, és ott is nagyon csúnyán beszélt a ápolókkal, a nővérekkel. Még nem egyszer, amikor ugyancsak egy alkalommal bement hozzá egy nővér, hogy ellássa, vele is nagyon durván beszélt, és akkor azt mondta neki ez a nővér, csak úgy spontán, hogy hát atya, maga már semminek nem tud örülni. És akkor azt mondta ez az atya, hogy hát minek örüljek? Hát elvesztettem mind a két lábamat, nem tudok, mire örüljek. És akkor azt mondta neki ez a nővér, hogy hát atya, hát annak, hogy legalább él. És ez a mondat annyira hatással volt erre az atyára, hogy visszajött az életkedve, visszajött a humorérzéke, és írt egy levelet a püspökének, hogy püspök úr, most már akár elhelyezhet engem, akár lábatlanba is plébánosnak. Tehát ilyen, én azt gondolom, hogy valóban a problémáknak, meg a gondoknak a baráti társaságon kívül kell, hogy helye legyen az életünkben a humornak, meg a humorérzéknek is. És emellett nagyon fontosak a barátok, akik egy életen keresztül kísértek engem idáig, akár Sümegről, amikor pápára kerültem, akkor a pápai szekció felé tekintek. És nagyon fontos ez, hogy valóban tényleg megőrizzük a méltóságunkat, hogy legalább mi tényleg ne bántsuk magunkat, valóban, ezt most nem győzöm hangsúlyozni, ez most nem akkora hatással volt, hogy ez, én köszönöm, hogy itt lehetek. Tudjuk, hogy mi lesz, így van, hogy, és hozzád is csatlakozom, hogy tényleg, hogy tehát a híveket se szapuljuk, hanem ne, tényleg, hát szeressük egymást, hogy örüljünk annak, hogy tényleg, hogy élünk, hogy együtt vagyunk, hogy keresztények lehetünk, és legyen meg a mindennapi apró örömünk. Placid atyának a neve, azt hiszem, sokat mond mindenki számára, ő 20 évet volt körülbelül a gulágon, és azt mondta, hogy csak úgy tudták ezt túlélni, akik túlélték, hogy meglátták ott a gulágon is a mínusz 40-50 fokba az életnek a pici, icipici apró örömeit. Van belőle sok, csak sajnos én sem veszem mindig észre.
Én is valóban csak csatlakozni tudok a többiekhez. A hálaadás az egy nagyon fontos dolog, és azért azt hadd mondjam, hogy ez nem csak ilyen vallásos, meg hívő, meg keresztény szöveg, a pozitív pszichológia tudománya is azt mondja, a hálaadás, hogy vegyük észre a jó dolgokat, a megbocsátás, ezek a dolgok, ezek bizony nagyon fontosak, és jót tesznek az embernek, hogy ezekből a negatív állapotokból kijöjjenek. Tegnap volt egyébként a Boldogság Világnapja, ha esetleg tudjuk. Van egy jó hírem, Magyarország 156 ország közül a 69. legboldogabb ország, és kiszámoltam nagyjából, hogy ha a többiek nem lesznek boldogabbak, ellenben mi így haladunk, akkor 10 év múlva a legboldogabbak leszünk. Tök jó tehát, hogy menjünk tovább, és rukkoljunk annak, hogy ők ne legyenek boldogabbak. De ugyanakkor, és azért egy másik szempontot is hadd tegyek oda, mert hogy és talán említettem, azért vannak olyan bajok, olyan panaszok, amiket az ember sokáig hordoz. Amik nem az, hogy na most egy vagy két hét, és akkor kijövök. És akkor mi van? Mert akkor is nagyon jó ezekre a dolgokra visszaemlékezni, hálát adni, nagyon jó azt tudatosítani magamban, hogy az Isten hűséges volt hozzám, de mi van most? És most miért nem élem meg azt, amit akkor megéltem? És erre van egy nagyon szép görög kifejezés, a hypomone, ami a kitartás, az álhatatosság, a türelmes kitartásnak a hozzáállása, a lelkülete, ami valóban imádság, meg az, hogy már befejezem az imádságot, de mégsem fejezem be az imádságot. Valaki, ez nemrég hallottam, és ez nagyon tetszett, hogy ez az a hozzáállás, hogy azt mondom, hogy van remény, valójában tudom, hogy nincs remény, de van remény. Tehát, hogy nagyjából ez a történet, és engedjék meg, hogy egy történetet elmondjak. Egy nagyon érdekes interjú jelent meg Grecsó Krisztián íróval pár héttel ezelőtt. Talán tudják, ő nemrég rákos beteg volt, és ebből gyógyult meg. És ezt az interjút ezután adta, és elmesélte ott, és ez a kép ez nekem nagyon tetszett, és hogy ez egy ilyen, ebbe a türelmes kitartásba egy reménység, meg sok mindenre magyarázat, hogy volt, hogy ott az onkológián vártak, és ugye ott számok vannak, nem nevek, számok vannak, és őnek is nyaki problémája volt, általában azok, akik ott voltak ilyennel, voltak ott, és mondta, hogy nehéz volt ott lenni, és már volt, hogy volt egy hölgy, aki szegény, mindig beszélt, és fárasztotta őket, és akkor már azt mondja, hogy hát Isten bocsássa meg neki, de már örült, amikor már a sugártól a hölgynek is elment a hang, és már nem tudott megszólalni, és akkor úgy várakoztak ott. És várakoztak, hol bejutottak 5 perc alatt, hol 2 órát kellett ülni. De volt egy biztos pont, hogy valamikor hoztak be egy 4-5 éves kisfiút, őt is szondával, maszkkal, mindennel, és őt soron kívül mindig bevitték. És amikor kijött ez a kisfiú, jött vissza a rendelőből, akkor mindig lehúzta a maszkot, és mosolygott. És a szülei azok, hogy nem szabad lehúzni a maszkot, de ha az a kisfiú nem húzza le a maszkot, akkor nem tud rájuk mosolyogni. És hogy bennem ez a kép úgy megmaradt, hogy igen, ott ülünk, de hogy az Isten ebben is odalép, és tudhatom, hogy ott van, és jelen van, és mosolyog. Bátorítólag nem kinevet, vagy nem ilyesmi, hanem ott van mellettem, és visz előre. Tehát nekem ez is sokat jelent a hálaadás mellett.
Köszönöm szépen, és a vitrinek lámpái jelezték, hogy az utolsó mondat, vagy most utolsó kérdés fog érkezni, mert lekapcsolódtak a lámpák. Az első kérdésem az volt hozzátok, hogy mit váltok ettől a beszélgetéstől, és most meg az a kérdésem, hogy mit kaptatok ebben a beszélgetésben. Tudom, hogy a Lacinál már van egy borítékolt válaszunk, ezt tudjuk, de azt szeretném kérni a Lacit, hogy mi a második, amit... Jó, tehát, hogy nem lesz ilyen könnyű a helyzet. Hát, hogy azt mondod, én már megmondtam, jó? Oké, tehát, hogy mi az, amit elvisztek magatokkal? Mi az, ami most bennetek van?
Elsősorban én köszönöm a kollégáimnak a hozzászólásait. Nagyon, nagyon sokat épültem belőle, és hát ezt mindenképpen elviszem. Illetőleg egy viccel hadd zárjam, ha már itt a Gergő is hozott egy vicces történetet, vagy félig vicceset. Gyakorlatilag az utasszállító repülőn a kapitány bemondja az utasoknak, hogy hát sajnos mind a két motor tönkre ment, és hát zuhanunk, és hát kérem, hogy mindenki imádkozzon az Úrhoz. És hát ott ül egy pap, és hát az idős nénike megkérdezi tőle, hát én nem hallottam, mit mondott a kapitány, azt, hogy nincs remény. Adja az Úristen, hogy... Ne legyünk ilyen papok, hogy remény mindig van. Tehát én úgy gondolom, hogy tehát viccet félretéve, tehát a sok pozitív hozzászólást, meg a sok kérdést is elvisszük mindenképpen haza. Köszönöm szépen.
Én mindenképpen a reményt viszem magammal, mégpedig annak a reményét, hogy jó és érdemes a mai világunkban is kereszténynek lenni, és mindenképpen azt, hogy bármilyen, mint ahogy mondta az előbb Gergő, hogy még a reménytelenségben is meg kell látni a reményt, hogy igenis tegyünk azért, hogy ha mindenki úgy beszél rólunk, meg gondolkodik rólunk, most keresztényekről közösen mondom ezt, hogy érsek, hogyha szoktam mondani, ránk úgy néznek a világban, mint hogyha egy oda nem illő tereptárgy lennénk. Merjük vállalni azt, hogy mi ilyen tereptárgyak vagyunk, Én azt hiszem, hogy akkor is az elsőhöz fogok csatlakozni, hogy van jövőnk, és én is azt gondolom, hogy, illetve én abban bízom, hogy most vagyunk a lejtőnek, talán még nem a legalján, de már nagyon közelítünk hozzá, és innen már csak felfele vihet az út, mint ahogy főjegyző úr, igazgató úr is mondta. Én ebben hiszek, hogy mindig kérdezik tőlem, meg mindig mondják, illetve nem mindig, csak többször, hogy hát milyen kevesen vagyunk a templomba. Én mindig azt mondom, hogy egyelőre most az a fontos, azok a fontosak, akik ott vannak, és aztán tegyünk annak érdekében mi magunk, a saját szavaink, meg életünk példájából, hogy mások is csatlakozzanak hozzánk. De hát hogyan csatlakozzanak hozzánk, hogyha tényleg ilyen szomorú szentek vagyunk? Nem szabad. Legyünk vidámak, még a nehézségek közepette is, és én biztos vagyok abban, hogy akkor az életünk, meg a viselkedésünk, meg a... Én például a katolikus iskola báljában még táncolni is szoktam, nem tudok, de táncolni is szoktam, és lehet, hogy ez is egy olyan példa, hogy valaki azt mondja, hogy hát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy fú, hát micsoda dolog ez, pap táncol. Remélem, hogy ezért még nem ment el senki a templomból. Ha már egy valaki ezért jött, akkor én örülök neki. Úgyhogy én mindenképpen ezt az örömet és ezt a reményt viszem most magammal, és várom a következő alkalmat.
Köszönöm. Azt mondom, hogy egy diszkíséretet viszek magammal. Gondolom ismerő sok számára az a bibliai rész, amikor Elizeus ott van a szolgájával, és akkor megjelenik az ellenséges sereg, és hát a szolga, hát lehet, hogy eredetlen, de utána akkora már barna a nadrába oda megy Elizeushoz, és mondja, hogy hát nagy baj van, mert itt van az ellenség, és akkor csak mondta, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson, és akkor meglátja azt, hogy a körös körül Isten az angyali serege ott van velük, és hogy sokkal hatalmasabb az a sereg, mint akik ellenük van. És igazából azt gondolom, hogy erre lesz, hogy nekünk is, hogy meg, ne azt lássuk csak, ami probléma, hanem azt, hogy Isten ott van velünk, és ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Szóval ezt szempontból viszek ebből a serebből egy kis kísérletet haza, és bátorítok mindenkit arra, nyugodtan vigyen magával egy adagot, hogy lássuk azt, amit Isten tesz körülöttünk.
Szeretném elmondani, hogy mit viszek haza, szeretném elmondani, hogy mit ne vigyenek haza, és szeretném elmondani, hogy mit hoztam még. De nem lesz hosszú. Én hazaviszem a önök jelenlétét, köszönöm szépen. Köszönjük a kérdezők kérdéseit, köszönjük a elhangzott verset, a vidám pillanatokat, köszönöm a kollégáknak, barátoknak a hozzászólásait, a moderátornak a vezetését, szóval ezt az egész estét. Ezt jó lesz elvinni magunkkal, ez szerintem ez egy jó történet volt, ebből lehet egy pár napig így élni és visszaemlékezni. Mit ne vigyenek magukkal? Az e-mailt, mert nem létezik a főjegyzőkukat, revenantok.hu, tényleg ne vigyek magukkal. Beszélgessenek inkább élőben, tehát hogy sokan nem létezik az az e-mailt. És hogy mit hoztam, csak két mondatot írtam, egy bibliai verset, ami a gondolataim között járt, miközben készültem, az a Máté evangéliumából Jézus mondja, hogy keressétek először az Isten országát és az ő országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadattak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. És milyen érdekes, Jézus nem azt mondja, hogy megvan mindenkinek a maga baja, meg elég mindenkinek a maga baja, hanem azt mondja, hogy megvan minden napnak a maga baja. Nem köti hozzánk a bajt Jézus, hanem a naphoz köti. Tehát, hogy a baj azért az egy keretben van, nem egy ilyen örök kísérő. És még egy mondat a Heidelbergi KT-nak az egyik kérdés felelete. Mit használ Isten teremtő munkájának és gondviselésének ismerete? Azt, hogyha baj van, türelmesek, ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk, a jövőre nézve pedig bízunk, ami hűséges Istenünkben és Atyánkban.
Nekem már nincs más teendőm, mint lezárni a mai estét, és itt előttem megfogalmazták a srácok, hogy a hála az milyen fontos, hogy én hálásak vagyok. Hálás vagyok azért, hogy itt voltatok. Hálásak vagyunk önöknek, hogy itt voltak és kérdésekkel készültek. Hálás vagyok Laci bátyámnak, hogy merted azt a provokációt bevállalni, de én így ismerlek téged, úgyhogy hálás vagyok ezért. Hálásak vagyunk a múzeumnak, hogy adta ezt a csodálatos helyet, és hát találkozunk a negyedik szólbe a papnak alkalmon, ezt tudom mondani.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon.